Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Május 9-ét szombatot javasolják az országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok, írja az Infostart. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői. A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a barátságkőolajvezeték, mondta a Tisza párt miniszterelnök jelöltje, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter közölte, a vezeték újraindulásáról Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatóval folytatott megbeszélésén kapott tájékoztatást. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mellett a Jobbik is nyújtott be hasonló kezdeményezést korábban. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, hogy az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Szabad István veszi fel a Mi Hazánk mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kívánja tölteni brüsszeli mandátumát. Több mint 200 magyar filmes írta alá azt a nyílt levelet, amelyben 17 pont mentén együttműködésre, partnerségre szólítják fel a leendő Tisza kormány kulturális minisztériumát, írja a híradó.hu. Az elmúlt 16 évben a magyar filmipar résztvevői gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak a NER által kisajátított Nemzeti Filmintézettel. Tudjuk, hogy egy valódi rendszerváltás időt igényel. Szeretnénk széleskörű konszenzussal meghozott szabályokat, de azt nem szeretnénk, hogy az eddig partvonalon hagyott alkotók egyeztetés nélkül, a hatalom által, a szakma bevonása nélkül kerüljenek pozíciókba, áll a feltöltött fiatal filmesek 17 pontja kezdetű dokumentumban. A petíció megfogalmazói között hazai első vagy második filmjükön dolgozó kísérleti dokumentum, animációs, kis- és nagyjátékfilmesek, filmes újságírók, kutatók, filmipari szereplők találhatóak. A három kezdeményező neve Konkol Máté rendező, kutató, tanár, Rózsa Gábor forgatókönyvíró, rendező, producer, Zsótéri Indi Dániel író, rendező. Teljesen megnyitották a Hormuzi szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára, jelentette be az iráni külügyminiszter. Az iráni-amerikai tűzszünet április 22-én jár le. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, Irán beleegyezett abba is, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi szorost. Trump ismét úgy vélte, a hétvégén folytatódhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Híreink végén az időjárásról. A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő, őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Kell egy hűs menedék, ahova nekünk befér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenék, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül el, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szemünk helyettünk beszél.
így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledék, a tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér, hazatért, mert így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt.
Szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a 90 éves dr. Oswald Péter, aneszteziológus és intenzív terápiás osztályvezető főorvos, aki hosszú életének Isten kezét fogva megélt történeteiről szól hallgatóinknak. Dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott osztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett néznie a halállal is. Gyermekként is hitte a halálon túli élet valóságában. Mikor éri tetten azt a gondolkodásában, hogy létezik élet a halál után is?
Régi evangélikus családba születtem. Az őseim is Isten hívő emberek voltak, a szüleim is. Második fiúként születtem a családba, Kassán éltünk, onnan egy kis faluba kerültek házastársként a szüleim. Édesapám magyar történelem szakos tanár lett. A diplomájával ebédet hordott ki a kassai lakosoknak, Trianon után. így került kapcsolatba Szent Iványi gróffal. Ha már itt ülök, akkor úgy kéne fogalmaznom, hogy az Úristen úgy rendezte, hogy egy porcelánkereskedésben találkoztak, és a gróf felkérte, hogy a két lányát készítse fel érettségire. A gróf birtoka Beje nevű községben volt. Falusi gyerekként nevelkedtem.
Ott volt evangélikus közösség, templom?
A gyerek a születésekor fogalma sincs róla, hogy mi van és mi nincs. 5. éves koromig laktunk falun. Édesapám, miután leérettségéztette a gróf lányait, akkor valahogy ott a gróf titkára lett, és fizetés, kiegészítés gyanánt a Prágai Magyar Hírlapnál újságíró volt, úgyhogy keveset volt otthon. Amikor én születtem, akkor kiderült, hogy édesanyámnak miliális TBC-je van. Azonnal a Tátrába szállították tüdőszanatóriumba, én pedig hazakerültem a nagymama frissen létrehozott tejkonyhájába. A nagymama nevelt minket, kettőnket, mert édesanyám az év 12 hónapjából a 2 nyári hónapot töltötte velünk, 10 hónapot szanatóriumban. Nem emlékszem, hogy 4 éves koromig templomjárók lettünk volna. De hogy nagymama minden nap reggel, étkezés előtt és után és lefekvés előtt imádkozott velünk, erre határozottan emlékszem. A nagymama volt az, aki megismertetett minket a magyar népmesékkel, a dalokkal, és megismertetett minket Jézus Krisztus történetével. Hát ez is egy ajándék volt talán az életemben. 5 éves voltam, amikor felkerültünk Budapestre, a Deák téri elemi iskolába kerültünk. Na hát ott ismerkedtem meg az evangélikus templommal, ahol Keked András volt a lelkész. Vele később közelebbi kapcsolatba is kerültünk, mert édesanyám eleinte a Tátrába került szanatóriumba, később a Mátrába, a világháború évei alatt pedig már Budapestre a János kórházba került. Na ez volt az az idő, amikor Keken András minket meglátogatott, és így pap közelbe is kerültünk. Ő ott ült az asztalunknál, és nem papbácsi volt, hanem családtak.
Természetes módon ragadt.
Igen, ez természetes módon történt. Nem szerettünk a világháború során olyan nagyon a Deák téri templomba járni, mert a cipőtalpunk beázott, és hideg volt a templomban ülni. Apám hívő keresztény ember volt, de nem abban az értelemben, amilyen értelemben a világháború után, a megtérését követően hívő emberré vált, és igazából a magyar történelem szakos tanár helyett ilyen laikus prédikátor lett. A háború végén 44-ben halt meg édesanyám, 9 évet élt tőlünk részben távol. Az édesanyám halála megviselte apámat. Különösképpen, hogy halála után telefont kaptunk Kassáról, ahol a családunk nagy része élt, hogy a keresztanyám, édesanyám bátyjának felesége 4 kisgyerekével Kassáról ide szeretnek menekülni, mielőtt jönnek az oroszok, mert az ő férjét a 4 gyerek ellenére besorozták katonának. Az első összecsapásban fogságba esett, és az orosz fogság óta nem is tudtak róla sokáig. Úgyhogy mi Budapest ostromát úgy éltük át, hogy 10 ültünk az ebédlőasztalnál. 6 gyerek, édesapám, a nagymama, a 4 gyereknek az édesanyja, és egy cselédlány, aki segített a nagymamának a háztartásban. Mi a Budapest ostromát és az utána következő fél évet úgy éltük át, hogy Isten kegyelméből éltünk. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik félig kibombázva munkanélküli apával élik át ezt az időszakot. Mi gyerekek is igen korán pénzkeresővé váltunk. Ez a háború ide alatt úgy történt, hogy apánk batyúzni járt, hogy a család megmaradt értékeit krumplira, szalonnára váltsa. Mi pedig gyerekek, igazából utcagyerekek voltunk. Én 10 éves koromban egy gyilkos háborút életközelből éltem át, és utána kibombázottként, besurranó tolvajként nevelkedtem. Ugyan este a papának fel kellett mondanunk a zsoltárokat, amiket feladott nekünk, hogy azt a tízdek a kenyeret, amit a nagymama kimért, a jóság és a zsoltár felmondás sikerének arányaként a verseny sorrendjében vehettük le a tálcáról. Hát ilyen körülmények között nevelkedtem.
Viszont ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy milyenné vált Péter bácsi, ennek nyomán benne van a történetében, hogy ilyen gyerekkor után ilyen odaszántsággal, lelkesedéssel tudta végezni az orvosi hivatását, hiszen úgy tudom, hogy azért is lett orvos, és azért lett intenzív terápiás orvos, mert pontosan az édesanyja gyógyíthatatlan betegsége egy ilyen dacot, vagy egy
elhivatottságot.
Igen, váltott ki, hogy ebbe az irányba indult el az élete.
Igen. Hát én úgy léptem be a Deák téri elemi iskola első osztályába, hogy elhatároztam, hogy nekem többet és jobban kell tanulni, mint az iskolatársaimnak, mert én orvos akarok lenni. Azért, mert mostanáig azt hallottam, hogy az édesanyám gyógyíthatatlan beteg, és én olyan betegeket szeretnék gyógyítani, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. Akkor még fogalmam se volt róla, hogy intenzív betegellátás, meg ilyesmi van a világon. Igazából magamtól tanultam. Az, hogy eközben minden vasárnap ott voltunk a Deák téren, ez egészen biztos, hogy valami olyan magot hintett el, amit a furcsa ostrom körülmények között egy az életre halálra, mert mi a halálra is közelről találkoztunk a háború során, érzékenyebb gyerek, talán jobban befogad, mint a mai békés körülmények között élő gyerekek. Tehát szabad így fogalmaznom, érettebb lettem a bibliai igék meghallására is, mint a mai gyerekek. A négy elemi után a Fasori gimnáziumba kerültünk.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus, intenzív terápiás orvos folytatja élete történetét.
Apám a édesanyám halála után a kibombázás, az állástalanság, nyomorúsága következtében érzékenyebb lett az Isten igényének a befogadására. A Fasori gimnáziumunk mellett a felsődő sorban volt egy metodista gyülekezet, ő oda keveredett, és ott két héten belül megtért. Akkor oda abba a gyülekezetbe, vasárnapi iskolába vitt minket. Következő hónapban a kezembe adtak egy mandolin nevű hangszert. Légy szíves, vedd a kezedbe ezt a hangszert, segítünk neked tanulni, és ha megtanultál játszani, akkor az egyházi zenekarba játszhatsz te is. Én két hónap alatt megtanultam a mandolinon játszani. 48. augusztusában egy kétnapos nyári konferencián vettünk részt, aztán az lőtt egy idősebb fiú, azt mondta, hogy én úgy hallottam, hogy te nagy csibész voltál. De jó tanuló voltál, és láttam, hogy te itt imádkoztál a többivel együtt. Én úgy érzem, hogy neked volna mit mondani az Úr Jézus számára, és ha úgy gondolod, akkor térdeljünk le, és imádkozzunk, és beszélgess vele, mintha ő lenne itt a harmadik térdelő velünk együtt. És én akkor elkezdtem beszélgetni az Úr Jézussal, és azon a napon elfogadtam, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, az én bűneimet, a 14 éves gyerek bűneit is magára vette, meghalt azért, hogy nekem ne azon az úton kelljen járnom, hanem járhassak az ő útján. És minden egy nap alatt megváltozott az életembe. Minden.
Maradt az elhivatottság az orvosi pálya iránt. Ez mennyivel lett több akkor, hogy egy Isten hit is hozzáadódott?
Sok mindennel. Blázi László, az osztályfőnököm, dolgozott ott, iratott velünk, hogy nyaralásom legérdekesebb élménye. És én leírtam a megtérésemet. A következő magyar órán felolvastatta velem a dolgozatomat, mint egy olyat, ami egy különlegesség. A 8. általánost és a 3. gimnáziumot már hívő gyerekként jártam. Akkor már azt is tudtam, hogy mi az, amit nem magamnak kell kipréselni magamtól, hanem egy letérdelés után meg tudok tanulni akkor is, hogyha addig nem tudtam. Mert segítséget kaptam, hogy meg tudjam tanulni. Megszoktam azt, hogy nem csak a vasárnapi iskolába, hanem a gyülekezetben is merek megszólalni más emberek előtt, és elmondani, hogy mi történt az életemben. Furcsa volt, hogy egy rövidnadrágos kisfiú föláll, és először kicsit síros hangon, később egyre bátrabban ilyen dologról mer beszélni. És aztán eltett másfél év, és egy idősebb leánnyal kijártunk minden héten szerdán a Valéria telepre. Kiálltunk egy utcasarokra, és a nyomortelep utcasarkán elkezdtünk énekelni, zenélni, és utána felolvastam egy igét a Bibliából, és 2-3 percig beszéltem róla. Utána imádkoztunk, énekeltünk, és elmentünk. Pénteki napon az Augusta telepre jártunk, mert az is egy nyomortelep volt Kőbányán. Egyszer egy esős napon behívtak minket az utcasarokról egy nagyobb helyiségbe, hogy ne az esőn beszéljünk az utcasarkon, ne menjünk be oda. És onnan kezdve minden alkalommal ott beszéltünk, később úgy, hogy a szobába voltunk benne, avval a nehány emberrel, aki befért, a többi ott állt a ház előtt az utcán, és hirdettük Jézus Krisztus szeretetét. Hát így indult az én hívő életem.
Ez egy olyan történet, amit még nem sok helyen tetszett megosztani szerintem, és nagyon erős alapot ad annak, hogy végül is aztán orvosként pedig két kezével és a tudásával mentette a fizikailag elesett embereket, amit korábban már fiatal hívő gyerekként a lélekmentés területén is aktívan élt előtte. Milyen volt hívő orvosként belecsöppenni aztán egy intenzív osztály munkájába, ami végül tovább is fejlődött a keze alatt?
Úgy kezdődött a dolog, hogy amikor a 8. általános befejeztem, akkor a biológia tanárom behívott a tanáriba, és azt kérdezte, hogy lenne kedvem felnőtteket felkészíteni a 8 általános felső 4 osztályának vizsgájára. És én itt 14 éves koromtól tanítottam. Rászorultunk arra, hogy pénzt keressek, mert apám hívő ember volt, laikus prédikátor lett, és a tanári diplomájával egy legalacsonyabb bérelszámlói állásba helyezték egy gyárban. Egy hónapig együtt dolgoztak a pártitkárnővel, akkor a pártitkárnő megtért, kitették a pártból. Édesapám mellett megváltozott a világ. Az iskolában miután én megtanultam azt, hogy hogy lehet embereket tanítani, azt is megszoktam, hogy elmondom én is, hogy mit üzen az Úristen. És mindenki tudta rólam, hogy hívő ember vagyok. Így érettségiztem le később már a Rákóczi gimnáziumban, mert ugye megszűnt a Fasori gimnázium, és kitűnő miniszteri dicsérettel érettségiztem, és így engem írásbeli nélkül szóbeli vizsgára engedtek az orvosi egyetemi felvételre. Szembeült velem a pártitkár, a most kis titkárnak hívják, akkor nem tudom pontosan disz vagy mi volt a neve, a ifjúsági titkárnak, és egy fehér bajszos, fehér hajú idős bácsi, aki a fizika tanszék adjunktusa volt az orvos egyetemen, ők voltak a felvételi bizottság, és miután kifaggattak engem sok minden olyanról, amiről én igazából nem is tudtam, hogy ők tudnak. Már úgy éreztem, hogy igazából bukásra van ítélve az én felvételi vizsgám, és akkor megszólalt az őszhajó úr, mondja, mit csinálta maga édesapja a 30-as években Prágában? És mondom, én annyit tudok, hogy újságíró volt a Prágai Magyar Hírlapnál. Adja át az üdvözletét az édesapjának. Egy szobában vertük az írógépet, amíg még én is újságíró voltam, nem orvos. Felvettek. Thank you.
A lélekhangolóban dr. Oswald Péter, intenzív terápiás orvos mesél életéről.
56-ban, amikor a parlamenti mészárás volt, akkor azt mondtam édesapámnak, hogy én bemegyek az egyetemre, mert valami hasznomat negyedéves orvosta hallgatóként biztos fogják venni. Édesapám nem örült, de nem tiltotta meg. Bementem az egyetemre, én ott voltam, ameddig a klinika működött, mert ameddig még víz és villanyvilágítás volt, addig működött. De bemehettem a tanulmányi osztályra az összes többi diáktársammal együtt, és a kezembe vehettem a káderlapomat, amiben elolvastam a pártitkárnőm jellemzését, amit leírt rólam, hogy kitűnő tanuló, minden, stb. Eldicsért, de menthetetlenül idealista. Nem is titkolja a nézeteit. Végzés után távol kell tartani egyetemi állástól, ha lehet Budapesttől is, mert fertőző az ifjúságra nézve. Ennek következtében átvettem a summa cum laude diplomámat, és közölték velem, hogy én Budapesten nem kaphatok állást. Akkor én már évek óta a mentőknél dolgoztam. És a mentőigazgatóhoz elmentem, megkérdeztem tőle, hogy ilyen káderlappal alkalmazna engem. Te Budán dolgozol, a munkatársaid azt mondják, hogy szeretnek veled dolgozni, mert tudod a szakmát, nem vagy beszari gyerek, így fogalmazott. Úgyhogy így a budapesti mentő állomáson kaptam a budapesti munkámat. Ott kerültem egy beteg szállítás kapcsán a Tétényúti Kórház sebészetre, ahol akkor éppen Littmann Imre volt a sebész főorvos, aki 56-ban azért disszidált, mert attól félt, hogy Magyarországon újra visszajön a régi világ, hogy újra zsidó üldözés lesz, mindenféle bántalmazás fogja érni. Amerikában nem úgy fogadták, mint Kossuth Díjas szívsebész professzort, megsértődött és visszajött. Itthon a büntetésből nem kapta vissza a klinikát, hanem a László Kórház sebész főorvosa lett 30 ágyon. Majd egy év múlva a Tétényúti Kórház 60 ágyas sebész főorvosa lett, és nem szívsebész, hanem közönséges sebész osztályt kellett vezessen. De elkezdte a szívműtéteket a városi Tétényúti Sebészeti Kórházban. És én, amikor egyszer oda tévedtem egy beteggel, amikor hallottam őt, akkor azt mondtam magamban, hogy hát ez nem egy hétköznapi sebészeti osztály, itt iskola van. És akkor másnap elmentem a mentőfőigazgatóhoz, megkérdeztem, hogy a negyedik 24 órámat elengedné-e, megmaradna a 3-24 óra kocsizó munkám, de a negyedik 24 órát szeretném a Tétényúti Kórház sebészetén tölteni, mert én ott olyat láttam, amit szeretnék én is tanulni. A főigazgató azt mondta, sajnálom, de tudomásul veszem, mehetsz. És elmentem a Littmann professzorhoz, jelentkeztem, azt mondta, hogy évekre előre le van foglalva minden állás, de ingyen, szombaton vagy vasárnap bejöhetsz ide, és tanulhatsz mindent, amit tudsz tanulni. Bementem a sebészeti osztályra tartani a kampót, vagy azt csinálni, amit a fullajtár gyereknek munkát adtak, és mindenkitől mindent tanultam, amit tanulni lehetett. És 3 év múlva elment a Littmann professzor, anesteziológus doktornője, és azt mondta, hogy ha te hajlandó vagy beállni az ő helyére, és nem szívsebész akarsz lenni, akkor fölveszlek. És így kerültem zöldfülű anesteziológusként oda be a Tétényúti Kórházba fizetett állásra. Akkor még csak sejtettem a Littmann Imre mellett, hogy születik az intenzív orvosi szakma. Aztán Littmann Imre visszakapta a megtisztelő professzori állását, és én ott maradtam a Tétényibe. Egy öreg, fehérhajú, székely nőgyógyász dolgozott a kórházban, azt mondta, olyat tudsz, amit itt rajtad kívül senki más nem tud. Te itt hamar sokra fogod vinni. És egy rövid idő után, 1965-ben megnyitottam ott a Littmann Imre által megálmodott intenzív osztályt, és így lettem intenzív terápiás orvos. Aztán később lettek beosztottaim is, és onnan mentem nyugdíjba, és nagyon szerettem ezt a munkát.
lélekhangoló.
Azt találtam meg, amire gyerekkorom óta vágytam, hogy én olyan embereket gyógyítsak, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. És ezeknek a betegeknek a 80%-a hazament, 20%-a meghalt. És épp olyan nehéz volt alázatosan elbúcsúzni azoktól, akiket túlélőként haza bocsátottunk, szerényen, mint szerényen sírás nélkül elbúcsúzni azoktól, akik meghaltak. Ez megtanított engem arra, hogy az életnek a határa nem ott van, ahol engem tanítottak, hanem tovább. És ha haladunk avval, amit mások már feltaláltak, és merjük alkalmazni azt, amit mások már kitaláltak, és a üres bugyellárisunkból is megpróbáljuk előteremteni azt, amit mások pénzből teremtenek elő, akkor megnyílnak új ajtók. Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt. Írtam egy körlevelet, a főigazgató kiadta, hogy ha olyan beteget találnak a mentők a munkájuk során, akinek intenzív ellátásra van szüksége, akkor nyugodtan hozhatják a Tétényi kórházba, mert az Oswald ajtaja nyitva lesz. Minden nyomot nekem kellett kitaposni a kitaposatlan erdei ösvényen, amin csak állatok jártak előttünk, ha szabad így a hasonlatot fogalmazni, ugye? És fogta a kezemet az Úristen, hogy ne féljek.
Ez volt talán a kulcs, ami bátorrá tette Péter bácsit, azzal a nagy tudásanyaggal is, ugye a háta mögött, és tapasztalattal, ami ott volt már orvosként, de hite is volt, és mert próbálkozni olyan reménytelen esetekben, amit mindenki elengedett már?
Ez volt. Ez volt. Az iskolában is úgy tanultam, hogy nekem többet kell tanulni, mint másnak, ahhoz, hogy ilyen betegeket gyógyíthassak majd. Itt a szakmában is azt láttam, hogy hát az Úristen segít engem. Én igyekeztem mindent megtanulni, amit meg lehet tanulni. Nem csak a felettes orvosaimtól tanultam, én mindenkitől tanultam. Én soha nem mehettem ki a nyugati határ másik oldalára. Én végig megbélyegzett ember voltam, 50 éves elmúltam már, amikor először léphettem át a nyugati határt. De annyit tudtam angolul, hogy tudtam olvasni az angol irodalmat, és olvastam éjszaka ügyelet alatt, és néhány dolgot hamarabb tudtam az én szakmámból is, mint a kortársaim. Na most, amiatt, hogy én nem fogadtam el paraszolvenciát, és a munkatársaim sem, amiatt sok olyan kapcsolatunk támadt, amilyen kapcsolata más kórházi osztályoknak nem volt.
Ez is egy áldás, nem? Valahogy egy visszajelzés is lehet akár Istentől, hogy nem használják ki a helyzetet olyanra, ami nem lenne etikus.
Számos olyan műszert kaptam meg, amit igénylésnél kapásból visszautasítottak. Azt is meg kell mondanom, hogy eközben pártkapcsolatok is voltak. Mert én megszoktam azt, hogy egyformán kezelek minden embert. Mindegy, hogy kommunista, vagy egy internált volt gyártulajdonos, aki, hogy is mondjam, deklasszált elemként dolgozik most valahol. Én egyformán kezeltem mindegyiket és mindegyik hozzátartozóját, és erre tanítottam a fiatal orvosaimat is. Kerültek hozzánk fiatalok, akiktől a volt pártitkárom engem megóvni akart, mert ő már akkor érezte, hogy én fertőző beteg vagyok.
Igen.
Az ifjúság részére.
És igaz volt tényleg akkor mégiscsak?
Én nem tudtam, hogy ő igazat mondott. Azóta hálás vagyok ennek. 56-ban disszidált ez a pártitkárnő. Az egész életem sikere, azon kívül, hogy az Úristen fogta a kezemet, azon múlt, hogy kiderült, hogy tényleg fertőző vagyok az ifjúságra nézve.
Mit jelentett számára a hitre jutása gyerekként, háborús idők nyomorúságai között? Miért a kilátástalan állapotú betegek mentése vált a hivatásává? Ezekről is mesélt hallgatóinknak dr. Oswald Péter, anesteziológus, intenzív terápiás orvos. Interjúnk folytatódik egy következő műsorunkban is, amikor Péter bácsi a saját életfordító, halálközeli élményeiről is szól nekünk. Beszélgetéseinket kereshetik az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, illetve honlapján is, amelynek címe misszió.luterán.hu. A Spotify-on is követhetik podcastjainkat Lélekhangoló néven, név alatt. Nekünk a következő számon üzenhetnek SMS-ben 0620 620 36 79-es. Most szeretettel búcsúzunk a Lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A feltámadás napján két tanítvány Jeruzsálemből Emmaus felé tart. Fejük lehorgasztva, szívük súlyos kérdésekkel és csalódással teli. Évekig hittek abban, hogy Jézus az, akit vártak, a messiás, de most úgy tűnik, minden véget ért. Keresztre feszítették, eltemették, s vele a reményüket is. Bár néhány asszony angyalokról beszélt és üres sírról, ők továbbra is csak a veszteséget érzik. A történet megrázóan emberi, mi is jártunk már így, előfordult már, hogy úgy éreztük, Jézus nincs velünk. Imádkoztunk, vártunk, de nem változott semmi. A beteg sem gyógyult meg, az igazságtalanság sem oldódott meg, a fájdalom nem enyhült. Ilyenkor mi is Emmaus felé tartunk, eltávolodunk a közösségtől, a hitélettől, visszatérünk megszokott környezetünkbe. Útközben sokat beszélgetünk, próbáljuk értelmezni a történteket, de a remény nélkül beszélő ember csak a hiányt látja, a kiutat nem. Az evangélium szerint Jézus csatlakozott az Emmaus felé tartó tanítványokhoz. A feltámadott nem kötődik csupán Jeruzsálemhez, a szent helyhez, hanem bárhol megjelenhet. Ő indul el és csatlakozik a két csalódotthoz, akik már nem remélnek. Az Úr velük megy, kérdezi és meghallgatja őket, és amikor eljön az ideje, elkezdi felnyitni értelmüket az írások, a messiásról szóló jövendőlések megértésére. Jézus, akit nem ismernek fel, új értelmet ad a szenvedésnek. A tanítványok szíve lángol, miközben beszél hozzájuk, de még nem ismerik fel. A felismerés pillanata csak kicsivel később jön el, amikor megtöri a kenyeret. Nem a magyarázat, hanem a jelenlét, a mozdulat, az asztalközösség, az egyszerű vacsora az, ami felnyitja a szemüket. Egy fiatal pap szolgálatának első éveiben sok kétellyel küzdött, hiába végezte hűségesen a lelkipásztori munkát, a plébániája közössége szinte teljesen közömbös maradt. Egyik este egy fárasztó nap után a templomban leült egy idős asszony mellé, aki nem sokat beszélt másokkal, de mindig ott volt a szent misén. A pap megkérdezte tőle, hogy miért jön minden nap, ha minden nap ugyanaz történik. Az idős asszony ezt válaszolta: egyszer régen a legnehezebb pillanatomban Jézus odajött hozzám. Nem volt különleges látomásom, de megéreztem a jelenlétét. Azóta én is minden nap elindulok felé. Ez a rövid beszélgetés fordulópontot jelentett az atya számára, megértette, hogy az Úr nem mindig akkor és úgy jön, ahogy várjuk, de mindig jön. Az Emmauszi történet erről szól. Jézus nem csak akkor van velünk, amikor érezzük közelségét, hanem akkor is, amikor nem ismerjük fel őt. Amikor kérdez, hallgat, magyaráz, vagy csak egyszerűen velünk van a csendben, az úton, a Szentírás szobában, egy testvéri mosolyban. A felismerést követően a két tanítvány azonnal visszatér Jeruzsálembe, sem az éjszaka, sem a fáradtság nem tarthatta vissza őket, mert a remény újbóli felismerése indulásra ösztönöz. Aki találkozik a feltámadottal, az útnak indul, vagy elmondja másoknak is, Jézus él és velünk van. Életünkben vannak napok, amikor Jeruzsálemből Emmaus felé tartunk, tele kérdésekkel, csalódásokkal, de ha beszélünk, ha kérdezünk, ha meghívjuk Jézust, hogy maradjon velünk, akkor ő nem hagy minket egyedül. Ő ma is velünk akar járni. A Szentíráson keresztül szól hozzánk, az Eukarisztiában újra a megtört kenyeret adja nekünk, s benne önmagát. Emmaus nem csak egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol felismerjük, hogy Isten velünk van, és sosem hagyott el minket. Urunk Jézus Krisztus! Emmausba tartó testvéreinkkel együtt mi is sokszor csalódottan, értetlenül járjuk életünk útját. Olykor úgy érezzük, egyedül vagyunk, és a remény eltűnt a szívünkből, de te feltámadott, újra és újra mellénk szegődsz szeliden és türelmesen, és tanítasz, hogy megértsük a jeleket, amelyeket eddig észre sem vettünk. Gyújtsd lángra szívünket igéddel, és add, hogy felismerjünk téged a kenyértörésben. Segíts, hogy mindig hívjunk, maradj velünk, Urunk. Adj erőt, hogy mi is útra keljünk, és tanúságot tegyünk feltámadásodról a világban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Juhász Ferenc pápai káplán, a Miskolc Mindszent plébánia plébánosa mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!